Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban, előjáróban. Különleges jégvariánst azonosítottak, hidrogéntermelő algákat alkottak, légszennyezést felfogó szupernövényeket találtak, légszennyezés nélkül repül a hidrogén meghajtású gép, a Holdra készül puli, a magyar rover, sikeresen leszállt a Marson az amerikai szonda, nukleáris hajtóművel akár 3 hónap alatt a Marson lehetünk, egészségi állapotot figyel az új elektronikus bőrtapasz, az anyatej nagy lökést ad a baba immunrendszerének, új módszert fejlesztenek az epilepsziás roham ellen, és a szőlő védi a bőrt az UV-sugárzástól. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt arról hallhatnak, hogy titokzatos életformára bukkantak az Antarktisz jege alatt. Az Antarktisz jege alatt olyan körülmények között találtak életet, amelyeknél eddig ez elképzelhetetlen volt, írja az egyik tudományos folyóirat. Egy feltáró felmérés során a kutatók 900 méternyi jeget fúrtak át a Filtneron szelfjégen, a Weddell-tenger délkeleti részén. A nyílt óceántól 260 km távolságra, teljes sötétségben és -2,2 Celsius-fok hőmérséklet mellett ilyen körülmények között eddig nagyon kevés állatot figyeltek meg. Ez a tanulmány konkrétan az első, amely felfedezi a tengerfenéken lévő sziklához rögzített állóállatok létezését. Hasonlóan a szivacsokhoz és potenciálisan több, korábban ismeretlen fajhoz. A kutatás sokkal több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, például, hogy hogyan jutottak el oda, mit esznek, mennyi ideje vannak ott, mennyire gyakori, hogy a jégsziklák alatt életre lelünk. Ugyanazok a fajok, mint amilyeneket a szelfjégen kívül is megtalálunk, vagy ezek új fajok. És mi történne ezekkel az élőlényekkel, ha a szelfjég összeomolna? Az úszó szelfjegek jelentik az óceán déli részének legnagyobb feltáratlan élőhelyét. Az Antarktisz kontinentális talapzatának több mint 1,5 millió négyzetkilométerét fedik le, de a 8 korábbi fúráson keresztül csak a teniszpályához hasonló nagyságú teljes területet vizsgáltak. A jelenlegi elméletek szerint annál ritkább az élet a szelfjég alatt, minél távolabb járunk a nyílt víztől és a napfénytől. Korábbi tanulmányok ezekben az élőhelyekben találtak néhány apró, mozgékony ragadozót, például halakat, férgeket, medúzákat vagy krilleket. De a szűrőtápláló organizmusok, amelyek felülről táplálékellátástól függenek, várhatóan az elsők között tűnnek el tovább a jég alatt. Így tehát meglepetésként érte a geológusok csapatát, amikor a jégen keresztül fúrva üledékmintákat gyűjtöttek, és a fúró az iszap helyett egy sziklába csapódott az óceán alján. Még jobban meglepte őket a videófelvétel, amelyen egy nagy kő látható furcsa lényekkel. Ez az első olyan felfedezés, amely egy olyan kemény sziklatömböt talált alatta élő lényekkel, amely mélyen egy szelfjég alatt található, és úgy tűnik, hogy ez ellentmond minden korábbi elméletnek arról, hogy az élet milyen típusai maradhatnak fenn ilyen körülmények között. A régió vízáramait figyelembe véve a kutatók szerint ez a közösség 1500 méterre fekszik a legközelebbi fotoszintézis forrástól. Más organizmusokról is ismert, hogy jégolvadékokból táplálékokat gyűjtenek, vagy a metánszivárgásból származó vegyi anyagokat, de a kutatók nem tudnak többet ezekről az organizmusokról, amíg nem rendelkeznek eszközökkel ezen szervezetek mintáinak összegyűjtésére. Ez önmagában véve is jelentős kihívás számukra. A kérdések megválaszolásához meg kell találni a módját, hogy közel kerüljenek ezekhez az állatokhoz és környezetükhöz. Ez pedig 900 méteres jég alatt van, 260 kilométerre a hajóktól, ahol laboratóriumuk van. Ez azt jelenti, hogy új és innovatív módszereket kell találniuk a tanulmányozásukra és az összes új kérdés megválaszolására. A tudósok felvételeit a különös szivacsokról az interneten közzétett videón tekinthetik meg. Ami a folytatást illeti, részben maradunk még a témánál, már ami a jeget illeti. Különleges jégvariánst azonosítottak, és szó lesz arról is, hogy légszennyezést felfogó szupernövényeket találtak. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Különleges jégvariánst azonosítottak, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Amikor a víz normál körülmények között megfagy, jég keletkezik. Ezen az általánosan ismert formáján kívül azonban már eddig is a jég további 17 megjelenési változatát fedezték fel tudósok. Az egyik tudományos labban megjelent tanulmány szerint pedig rábukkantak egy újabb egzotikus variánsra, a 19-es számú jégre. Az eddig ismert 18 kristályos szerkezetű jégvariáns nagyon különböző tulajdonságokkal rendelkezik. Akár több száz Celsius fokkal is eltérhet az olvadáspontjuk. Thomas Lörting, az Innsbrucki Egyetem kémikusa ezt a jelenséget a gyémánt és a grafit esetéhez hasonlította. Mindkettő tisztán szénből áll, tulajdonságaik azonban nagyon is különböznek. A vízjég bizonyos változatai a világűrben keletkeznek, ahol különleges nyomás és hőmérsékleti viszonyok uralkodnak. A hatos számú jeget például közvetve ki tudták mutatni a Jupiter Ganymedes nevű holdjának több száz kilométer vastag jégrétege alatt. A hatos és hetes számú variánsokat azonban gyémántok zárványaiban is felfedezték. Emellett számos jégvariáns létét kutatólaborokban mutatták ki. Ezek közül az 1980-as évek óta hatot az Innsbrucki Egyetemen. A jelenlegi felfedezést Lörting a hatos számú jégvizsgálatakor tette. Ez a jég nagy nyomás hatására keletkezik, például a Föld köpenyében. Az, hogy ott a magas hőmérséklet ellenére jég található, e változat különleges tulajdonságainak köszönhető. Ellentétben az általános jéggel, egyes variációknak az olvadáspontja növekvő nyomás hatására szintén megnövekszik. Így a hatos számú jég 2 gigapaszkál nyomás esetén csak 80 Celsius fokon olvad, a hetes számú variáns pedig ugyanekkora nyomás alatt csak 330 Celsius fokon. Az innsbrucki szakértőknek 12 év alatt sikerült a hatos számú jég olyan változatát létrehozni, amelynél nem csak az oxigénatomok, hanem a hidrogénatomok is rendezettek, így jött létre a 10-es számú jég. Ezúttal pedig a hatos számú jég újabb variánsát hozták létre, ez a 19-es számú jég. És a folytatásban is maradunk még, a természetben légszennyezést felfogó szupernövényeket találtak. A madárbirsfélék cserjéi fogják fel a legjobban a légszennyezést a nagy közúti forgalmú térségekben, míg más növények jelentős szerepet játszhatnak az épületek hűtésében, az áradások mérséklésében, állapították meg brit botanikusok. A Királyi Kertészeti Társaság kutatói a sövények hatékonyságát vizsgálták a légszennyezés elnyelésében, összehasonlítva a különböző cserjéket, köztük a madárbirsféléket, a galagonyát és az óriás tuját. A nagyforgalmú utak mentén a vaskos levelű madárbirs volt az a faj, amely más fajokhoz képest 20%-kal hatékonyabban szívta magába a légszennyezést, mutatták ki a szakemberek. Egy kevésbé forgalmas utcán azonban nem találtak ilyen különbséget. A városok nagyforgalmú főútvonalain azt találták, hogy a sűrűbb lombozatú, érdesebb és bolyhosabb levelű fajok, köztük a madárbirsfélék a leghatékonyabbak. 7 nap alatt egy 1 méter széles, jó lápolt, sűrű bokor annyi szennyező anyagot nyel el, mint amennyit egy gépkocsi 800 kilométert haladva kibocsát. Ezért a madárbirs ideális növény a forgalmas, légszennyező utak mentén, míg más térségekben a fajok vegyítése javasolt. Folyamatosan azonosítottak új szupernövényeket páratlan tulajdonságokkal, amelyek más fajokkal kombinálva még hasznosabbak, miközben a mindennapos élőhelyet biztosítják a vadvilág számára. Ennyi tehát a légszennyezést felfogó szupernövényekről, és a folytatásban is maradunk még részben a természetvédelemnél, hidrogéntermelő algákat alkottak, aztán szó lesz arról is, hogy légszennyezés nélkül repül a hidrogén meghajtású gép, illetve hallhatnak arról is, hogy a Holdra készül puli, a magyar rover.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Hidrogéntermelő algákat alkottak, ez tehát a következő témánk itt a műsorban. Egy csepp cukros vízzel és fotoszintetizáló algákkal fotobiológiai zöld üzemanyagot lehet termelni. Az egyik tudományos labban publikált kutatás szerint megfelelő körülmények között algák képesek oxigén helyett hidrogént termelni. A folyamat megfelelően nagy léptékben tiszta energiatermelésének alapja lehet. A szokásos biológiai rend során a fotoszintetizáló élőlény széndioxidot vesz fel és oxigént ad le. A Bristoli Egyetem és a kínai Harbin Technológiai Intézet munkatársai azonban annyi algát zsúfoltak össze egy csepp vízben, hogy ozmotikus nyomás alatt, oxigénhiányos környezetben az algákban aktiválódtak a hidrogéngáz enzimek, és a fotoszintézist gyakorlatilag hidrogéntermelésre állították át. A folyamatot kicsit továbbfejlesztve oxigénfogyasztó baktériumok hozzáadásával tovább javították az eljárás hatásfokát. A hidrogén egy potenciálisan klímasemleges üzemanyag, nagy hátránya azonban, hogy előállítása nagyon energiaigényes. Egy csepp víz ugyanis nem elegendő a fosszilis energiaforrások pótlásához, megfelelő ipari környezetben azonban eléggé leviheti a hidrogén alapú üzemanyagcellás rendszerek költségeit. És a folytatásban is kapcsolódunk még a témához, légszennyezés nélkül repül a hidrogén meghajtású gép. Zéró káros anyagkibocsátású hibrid elektromos utasszállító repülőgépet jelentett be egy szlovén repülőgépgyártó. A 20 üléses gép egyszerűbb kialakítású, sőt, akár füves repülőterekről is üzemelhet. A cég 2028-30-ra tervezi a szolgálatba állítását. Az ilyen kategóriában üzemelő gépek többsége kerozinnal működő légcsavaros gázturbinás meghajtással rendelkezik. A hidrogén alapú hibrid meghajtás 30-40%-kal alacsonyabb üzemeltetési költségeket jelent. Emellett a csúcs technológiájú műszerekkel felszerelt pilótafülke lehetővé teszi az egypilótás repülést, így további költségek takaríthatóak meg. Az egyetlen nyilvánosságra hozott fantáziarajz érdekes konstrukciót mutat, osztott függőleges vezérsíkkal, feltehetően a törzs hátsó részében helyeznék el a hidrogén tartályát és az áramot termelő generátort, mert ide vezet a törzs fölött elhelyezett beömlő. Az elektromotorokat a légcsavarokkal szárny feletti elrendezésben mutatja a kép. Ez is környezetbarát megoldás. A légcsavarok zaját legalább részben leárnyékolja maga a szárny. És ezek után repüljünk tovább a folytatásban. A Holdra készül puli, a magyar rover. A Hold felszínének felkutatására kifejlesztett miniatűr rover a közkedvelt magyar juhászkutya nevét vette fel. A Hold felszínén konkrétan a víz utáni kutatáshoz fejlesztették ki ezt az apró, szuperkönnyű rovert, amely megnyerte a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal pályázatát. Kisméretű hidrogénkereső eszközük egy apró holdjáró hasán is elfér, és sokat segíthet majd a holdi telepesek életén. A hobós bundájáról közismert magyar terelőkutyáról elnevezett Puli rover egy olcsó platform, amelyet különböző hasznos terhek szállítására terveztek. Az eszköz súlya kevesebb, mint 400 g. Célja a vízjég vizsgálata a hold talaj felszín alatti hidrogéntartalmának azonosításával és feltérképezésével. Összehasonlítja a háttérsugárzás spektrumának különböző energiáit a víz megtalálásához. A NASA Infravörös Csillagászati Obszervatóriuma tavaly először erősítette meg a víz létezését, és ezáltal a rakétaüzemanyag, a rehidratáció és az oxigén lehetséges forrását a Holdon. A rovernek 4 egymástól függetlenül kormányozható kereke van, amelyek lábszerű, gumírozott küllőkből vannak kialakítva, és 40-45 fokos lejtőkkel skálázhatóak. Prototípusait holdszerű terepen tesztelték Hawaii-ban és Marokkóban. A magyar fejlesztőcég arra számít, hogy a puli a következő évtől készen áll a hold misszióra. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig maradunk az űrben. Sikeresen leszállt a Marson az amerikai szonda, ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy nukleáris hajtóművel akár 3 hónap alatt a Marson lehetünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy sikeresen leszállt a Marson az amerikai szonda. A NASA, vagyis az amerikai űrhivatal Perseverance marsjárója a napokban sikeresen landolt a Mars felszínén, ahonnan már képeket is küldött. A Marszonda február 18-án magyar idő szerint percekkel 10 óra előtt kezdte meg a fékezést a Mars légkörében. Az út legveszélyesebb szakasza a légköri fékezés és leérkezés. A Perseverance 10G-vel lassult a Mars légkörében, nem sokkal később sikeresen kinyitotta ejtőernyőjét, miközben levált a hőpajzs. A leszállás online közvetítését több millióan követték élőben két videócsatornán. A Perseverance az ötödik és legnagyobb amerikai marsjáró szonda. Leszállását a NASA két Mars körülkeringő szondája, a Mars Orbiter és a Maven közvetítette, amelyek továbbították a felszínről érkező jeleket. A rádiójelek 11 perc és 22 másodperc alatt értek el a Mars közeléből a Földre. Egy eseményre adott reakció így alig kevesebb, mint 23 perc alatt érkezik vissza. Emiatt az eszköz 500 ezer kódsoros programjával önállóan hajtotta végre a leszállást. A Perseverance-t tavaly júliusban indították a floridai Cape Canaveralról. A marsjáró a 49 km átmérőjű Jezero kráterben egy kiszáradt, ősi tómedrében landolt, ahol életnyomai után kutat majd. A Perseverance nevének jelentése álhatatosság. Ez lesz az első olyan eszköz, amit kifejezetten az élet felkutatásának céljából küldtek a Marsra. Mint ismert, február 1-én egymás után három ország űreszköze érkezett meg a Vörös bolygóhoz. Elsőként az Egyesült Arab Emírségek Al-Amal légkörkutató szondája állt pályára, ezt követte a kínai Tianwen-1, amely a tervek szerint májusban landol az ország első marsjárójával. És néhány perc erejéig maradunk még a Marsnál, nukleáris hajtóművel ugyanis akár 3 hónap alatt elérhetjük a Vörös bolygót. Bár a Holdra való eljutás több mint 50 éve már kipipálta az emberiség, a most újrainduló versenyben távolabbi a cél, a Mars. A tőlünk átlagosan 230 millió kilométerre lévő Vörös bolygóra a jelenlegi kémiai meghajtású rakétákkal 3 évig tartana az expedíció oda és vissza útja. Mivel a NASA 2035-re el szeretne jutni a naprendszer 4. bolygójára, keresik a megoldást, hogyan lehetne a hosszú űrutazás közismert hátrányait kivédve lerövidíteni a két planéta közötti utat. Az egyik ígéretes megoldás a nukleáris termomeghajtás. Az egyik fejlesztő cég újítása akár 5-9 hónapra is csökkenthetné az út hosszát, de szakértők szerint ez akár 90 napra is lerövidíthető. Ennek elsősorban élettani okai lennének, ugyanis hosszabb ideig a mély űrben tartózkodó űrhajósokat nem védi a Föld mágneses pajzsa, így a hosszú idő alatt összességében jelentős sugárzásnak lennének kitéve. A meghajtás lelkét egy urán alapú nukleáris reaktor képezné, amely hőt termel. A termelt hő segítségével a folyékony hajtóanyagot fűtenék fel annyira, hogy gázzá alakuljon, és a kilövellő gáz ereje hajtaná meg az űrhajót. Ez a megoldás 2-szer annyi tolóerőt generálna, mint amennyi a hagyományos, kémiai hajtóművekkel elérhető, bár egyelőre több okból nem tudná teljesen leváltani a hagyományos meghajtást. Az egyik legfőbb probléma a kiáramló radioaktív gáz, ezért az űrhajókat hagyományos rakéták juttatnák fel a világűrbe, és csak a Földtől bizonyos távolságban indítanák be a nukleáris meghajtást. A hajtóanyag folyékony hidrogén lenne, amely tartályai egyben a reaktor sugárzásától is védenék az űrhajó másik végén elhelyezkedő legénységi modult. A cég tervei szerint a meghajtást nem csak az űrkutatásban, hanem űrturizmus célú területeken is fel lehetne használni. Nukleáris hajtóművel, tehát akár 3 hónap alatt a Marson lehetünk, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, technika és orvostudomány, egészségi állapotot figyel az új elektronikus bőrtapasz, aztán szó lesz arról is, hogy az anyatej nagy lökést ad a baba immunrendszerének, hogy hogyan, rövidesen kiderül. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy egészségi állapotot figyel az új elektronikus bőrtapasz. A San Diego-i kaliforniai egyetem mérnökei fejlesztettek ki egy puha, nyújtható elektronikus bőrtapaszt, amely folyamatosan nyomon követi az egészségügyi állapotot. A kiskütyű nem csak a vérnyomást és a pulzust követi, a viselő glükóz, laktát, alkohol vagy koffein szintjét is méri. Ez az első olyan viselhető eszköz, ami egyszerre figyeli a kardiovaszkuláris jeleket és az emberi test több biokémiai szintjét is. Ez a fajta hordozható eszköz különösen hasznos lehet azoknak az embereknek, akiknek alapbetegségeik vannak, mivel így rendszeresen figyelemmel tudják kísérni saját egészségüket. Ezek után a folytatásban is maradunk még az orvostudománynál. Az anyatej nagy lökést ad a baba immunrendszerének. A Birminghami Egyetem kutatói magyar szakemberekkel együttműködve kimutatták, hogy az anyatejjel táplált babák immunrendszerében életük első 3 hetében sokkal több szabályozó T-sejt jelenik meg, mint a tápszeres babákéban. Ez tovább növeli az anyatej előnyös egészségi hatásainak számát, amelyek némelyike akár felnőtt korig is elkísérheti az embert. Az anyatej egyértelműen a legelőnyösebb az újszülöttek és a csecsemők táplálására. Számos kutatás kimutatta, hogy az anyatejjel táplált babák kevésbé hajlamosak például az asztmára, az elhízásra és az autoimmun betegségekre, tápszerrel etetett társaiknál. Fontos azonban, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a tápszer rossz lenne, hiszen számos esetben előfordul, hogy az édesanyja nem tudja szoptatni a gyermekét, mert nincs elegendő teje, vagy a szoptatást kizáró gyógyszert kell szednie. Ugyanakkor kétségtelen, hogy az anyatej összetétele ideális a kisdedek számára, pozitívan hat az immunrendszer fejlődésére. Bár eddig is sejtették, hogy az anyatej befolyásolja a csecsemők immunvédekezését, mindeddig szinte semmit sem tudtak ennek a mechanizmusáról. A kutatásból most kiderült, hogy az első hetekben majdnem 2-szer annyi szabályozó T-sejt képződik a csecsemők szervezetében, ha anyatejet kapnak, mintha kizárólag tápszerrel etetik őket. Ahogy a nevük sugallja, ezen immunsejtek az immunválasz szabályozásában játszanak szerepet. Például enyhítik az anyatejjel kapott anyai sejtekre beinduló immunreakciót, és csökkentik a gyulladást is. Kiderült az is, hogy egyes jótékony bélben...